Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Idén nyáron a korábbiaknál gyakrabban volt nagy hőingadozás a nappalok és éjszakák között. Hogyan hathat ez a vérnyomásra? Dr. Barna Istvánnal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának főorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője.
Több olyan híradás szól nyáron arról, hogy a hőmérséklet ingadozást azt például az idősebbek kevésbé tolerálják. Valahol itt kell lekeresni a problémát, amit az előbb felvezettem, hogy az emberi szervezet optimális működéséhez szükséges egy bizonyos hőfok. Mi ez a hőfok?
Hát talán érdemes onnan kezdenünk, hogy valóban a legkellemesebb hőmérséklet, amikor az ember optimálisan működik, az a 20-25 fokos hőmérséklet. Ugye ez nyáron, illetve télen hogyan változik, ez elég régóta igazolt, elég régóta bizonyított, és annyira, hogy ezt magunk is az egyes belklinikán, illetve a Magyar Hipertónia Társasággal ilyen jellegű vizsgálatokat végeztünk, nem is kis számban. Ha a legegyszerűbbet mondom, akkor alapesetben nyáron körülbelül 3-5 higanymilliméterrel kisebb az emberek szisztolés vérnyomása, mint télen. Ezt úgy hívják, hogy ilyen nagy vérnyomás ingadozás. Aztán vannak a kisebb vérnyomás ingadozások, mondjuk az egyszerűség kedvéért nevezzük a meleg és a hideg hőmérséklet változását, és vannak a hirtelen vérnyomás változások, mondjuk egy akut stressz hatására, vagy mondjuk a külső környezet bármilyen hatására, mondjuk egy stresszre, egy pánikreakcióra, és a többi, és a többi. Amit föltett kérdést, hogy hogyan is változik ez, és kinek mekkora hatása van, vagy kire mekkora hatással van a hőmérséklet, minden olyan esendő helyzetben, amiket nevezhetjük várandóságnak, nevezhetjük az életkor előre haladtának, nevezhetjük magas vérnyomásbetegségnek, szívbetegségnek, túlsúlyosságnak, lényegesen kevésbé jól működik az ember vegetatív idegrendszere. A legvilágosabb az, hogy minden olyan helyzetben, ahol meleg van, az erek kitágulnak, ezáltal lecsökken a vérnyomás. Ha hideg van, az erek összeszűkülnek, megemelkedik a vérnyomás. Érdekes módon ez nagyon jellemzően, pláne mondjuk mai nap folyamán már túl vagyok, mondhatom, hogy a negyedik, ötödik telefonon, de néhány nappal ezelőtt ennél sokkal sűrűbben jelentkeztek, amikor hirtelen ingadozás történik, és ennek tükrében, ennek hatására hirtelen vérnyomás esés, vagy vérnyomás emelkedés alakult ki a maga jellegzetes klinikai tüneteivel.
Azok közül, amiket felsorolt, szerintem van egy olyan, amivel nagyon nehéz megbékélni, ez a kor előre haladta. De az 100%, hogy ez be fog következni a kor előre haladtával, hogy egyre kevésbé toleráljuk a hőingadozást?
Hogy ezt mennyire toleráljuk jól, ez elsődlegesen az ember biológiai korától függ, másodlagosan pedig elegánsan azt mondjuk, hogy a hidráltságától, vagyis a megfelelő folyadékbeviteltől. Nagyon-nagyon jól el lehet kerülni ezeket a változásokat, azokban az esetekben, ha az ember erre felkészül. De azt is jellemző módon szoktuk ajánlani, hogy a különösen esékeny emberek, az előzőekben felsoroltak közül bármelyik is, amikor ilyen iszonyatosan meleg van, vagy az elmúlt napokban volt, vagy ha még várható is, akkor azokban az esetekben el kell kerülni azokat a lehetőségeket, ráadásul az ahhoz tartozó fizikai aktivitást, ami hirtelen vérnyomás eséssel, fejfájással, szédüléssel, émeigéssel, hányingerrel, és különböző nem vált rosszul létekkel társulhat. A legegyszerűbb természetesen az, hogyha az ember elég folyadékot iszik, a legegyszerűbb az, hogyha lehetősége van rá, akkor hűtött szobába menjen, hogy a légkondicionálót ezekben az időszakokban lehetőség szerint használja. Ha muszáj neki az utcára menni, akkor lehetőség szerint időnként menjen be egy hűvösebb áruházba, vagy egy hűvösebb helyre. Hogy azt kérdezte, hogy az életkor előre haladtával biztosan lehet mondani, hogy gyakoribb. De biztosan lehet mondani, hogy a túlsúly esetén is gyakoribb, és biztosan lehet mondani sok-sok egyéb olyan esékeny állapotot, amikor a szervezet vegetatív idegrendszere, vagyis a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer aktivitása nem kellően jól működik.
A folyadékbevitellel kapcsolatban hadd kérdezek valamit, hogy mi az optimális mennyiség, amit nagyjából egyébként életkortól függ feltétlenül egy felnőtt embernek naponta illene fogyasztania, mennyivel több ez nyáron ebben a nagy melegben, és aztán talán még egy harmadik kérdés, hogy fontos-e, hogy ezt milyen formában fogyasztja valaki, tehát víz formájában, vagy gyümölcs formájában, vagy adott esetben más ital, uram, bocsás, sört iszik, bort iszik, szóval ezek színesítik ezt a képet, és ha igen, akkor hogyan?
A folyadék bevitel szabályozásával és ki és be szabályozásával kapcsolatban a legegyszerűbb azt megjegyeznünk, hogy bármilyen időszak van, tél vagy nyár, nem a bevetelt, hanem a kiadást kell, hogy ellenőrizzük. Ezt körülbelül azt tudjuk mondani a nyári időszakban, hogy legalább 2 liter legyen a vizeletünk, másfél 2 liter. Ez azt mondjuk, hogy körülbelül 7-8 alkalommal legyen valakinek vizelete. Ezzel nagyon-nagyon jól el tudja kerülni azokat a váratlan rosszul léteket, akár hideg, akár meleg front jelentkezik, amit a folyadékhiányos állapot jelent. Nagyon sok beteget vettünk föl, én jelezte, hogy a klinikán dolgozom, kiszáradással. És ez csak egy relatív kiszáradás is, jelentősen növeli a különböző gyógyszereknek a toxikus hatását, vagyis a nem kívánatos mellékhatását, hogy mivel pótoljuk. Hát nagyon egyszerű azt mondanom, hogy ugye megfelelő zöldségekkel, gyümölcsökkel, pótoljuk, és lehetőség szerint könnyű ételekkel, nem nagyon megterhelő ételekkel, azok mind, ha nagy folyadéktartalmak, nagyon jók. Fölvetette a sört, fölvetette az alkohol különböző formáit. Nézze, tudjuk azt, hogy az alkohol az dehidrál, tehát amikor az ember megiszik egy korsó sört, hát ne legyünk farizeusok, akkor meg kell inni a következőt, mert ezek ugye olyan hatásmechanizmussal működnek, hogy szinte a következőnél is még jobban folyadék igényre van szükség. Nem véletlen szoktam javasolni a betegeimnek, hogy ne a szomjúság ellen igyanak sört, hanem igyanak hozzá ugyanannyi mennyiségű tiszta vizet, és akkor élvezhetik a sör ízét, ha erre vágyódnak. Jól lehet, persze tudjuk azt, hogy egy liter sör az megfelel 3-4 zsemle kalória tartalmának, tehát az önmagában már nem egy csoda, de mégis akkor nem folyadékhiány miatt hiszák. Ilyen szempontból egy kicsit ajánlatosabb, az általam leggyakrabban javasolt mondjuk sportfröccs, amiben 1 deci bor van és 4 deci szóda, ami mégiscsak a folyadék hiányt is pótolja, és egy kicsit mondjuk hát nem teljesen csak az ásványvíz pótlására van lehetőségünk. A szörpökkel persze megint nagyon jó, csak kérdés, hogy ki mennyire nagy cukrosakat iszik. Az egyéb üdítőitalok, hát az nagyon megfontolandó mindenféle formában, hogy az ember vigyene be fölös kalóriát.
Különösen igaz a mindenféle energiaitalokra, amiről volt egyszer egy érdekes beszélgetésünk a Zaher Gáborral, ha még emlékszel, Viktor, úgyhogy csak ez jutott most eszembe.
Zaher Gábor, aki ne emlékezne, meg amiket ő mond, azokra mindig lehet emlékezni.
Visszatérve még az optimális hőmérsékletre, amit mondott, hogy ilyen 20 és 25 fok közötti hőmérséklet, gyakorlatilag a hallani néha olyan szabályt is, hogy ne hűtsük túl az autót, és ne hűtsük túl az irodákat, ha odakint 38 fok van, vagy 40 fok van, vagy uram, bocsá, akár 40 fok fölötti hőmérséklet.
10-15 akkor... fok különbség, azért igen, az sem biztos, hogy jó tesz.
Ezt akartam kérdezni a szakembertől, hogy ő mit gondol erről. Én egyébként imádok a 18 meg 20 fokos irodába dolgozni, bevallom őszintén, nekem csak ilyen körülmények között fog jól az agyam, de nagyon sokan ezt már nagyon hidegnek találják nyáron.
Nézd, az alapmondat az egyértelműen úgy hangzik, hogy lehetőség szerint 10-12 foknál hűvösebbe ne menjünk be, és ezt követően, ahogy múlik az idő, szép lassan le lehet hűteni, és akkor elérheti azt, ami magának optimális. Tehát első körben legalább egy 10-15 percig a kinti 40 fokhoz képest 30 fokba menjen, aztán egy idő múlva legyen abból 25, és hogyha magának a 18 fok az optimális, akkor az a veszedelem, hogy ugye, ha behömegy a 18-ba, akkor azonnal kicsap magán a hőmérséklet, folyik magáról patakokban a víz, ráadásul nagyon könnyen meg is fázhat, a klasszikus értelemben, a különböző izmai megfázhatnak, ahogy megérkezik az erőteljesebb légáramlat, tehát ha kibírja, és már pedig ki kell, hogy bírja, hogy ez körülbelül 5-10 percenként csökkenjen, akkor úgy hűt, ahogy magának kellemes.
Visszatérve a hőingadozásra és arra, hogy ki hogyan tolerálja a hőingadozást, hogyan lehet ezt orvosolni a hidratáltságon túl? Szóval hogyan lehet edzeni a szervezetünket ahhoz, hogyha például utazunk. Az utazásnál nyilván vonaton, autóban azért az egy extra kitettség, amikor tűz ránk a nap, és pont délben kell utaznunk, ne adj Isten. Ezekre hogyan lehet jól trenírozni saját magunkat?
Hát nézze, minden olyan helyzetet, ahol ezek a nagy ingadozásokat lehet mérsékelni, akkor ezt azt tudom mondani, hogy amennyire lehet, a józan észsel lehet. Ugye nem véletlen az, amikor én elég sokat utazom különböző közösségi járműveken, ahol elég jól látom azt, hogy az emberek nagyon törekednek a nem napos oldalra ülni. Tehát van az életnek a napos oldala, de ha lehet, ez itt a nem napos oldalra ülnek. Lehetőség szerint minden helyen, ahol lehet, be kell sötétíteni. Az embernek a lakására is ugyanúgy érvényes, a munkahelyére is érvényes, semmi nem történik. Nagyon sokat segít az, hogy valóban napszemüveget hordjunk, ami a hőérzetet jelentősen csökkenti. Aha. A nyakba vetett hűvösebb sálak ugyancsak nagyon kedvezőek lehetnek, tehát azok is olyanok, amik egy kicsit tudják enyhíteni a nagyon nagy melegséget. Hát ugye bölcs tanácsokat nehéz adni, ugye az egyszerűség kedvéért Norvégiát és Kaliforniát tudom javasolni, ahol viszonylag egyenlőtes a hőmérséklet, de hát nem könnyű az embernek egy olyan helyet találni, ahol egyik fokon 42 fok van, de hát az ember kimegy, most különböző országokban láthattok az időjárás térképet, elképesztően rossz. Hát nyilván az esti órákba kell elkezdeni kijárni, és a nappali órákat el kell, hogy kerüljön, különösen azok, akinek bármiféle eringéssel kapcsolatos betegség van. Ugye itt az összes szívbetegség érvényes, a cukorbetegséget, ismételten felhívom a várandósok figyelmét, nem szerencsés dolog ilyenkor ebben részt venni, és ugyancsak nagyon nagy tévedés ilyenkor bármiféle olyan fizikai aktivitást végezni, ami nem kötelező. Tehát nyilván, akinek ez a munkája, ez pontosan tudta azt, hogy ezt fölvállalja télen-nyáron. De akinek nem muszáj, vagy sportolóként nem az ez a pillanat, amikor nem 17 óra után kellett elkezdeni kerékpározni, vagy futni, vagy inkább 19 óra után, vagy reggel 5 és 7 között. Tehát nem ez az a pillanat, amikor ki kell próbálni az embernek a teljesítő képességének határát, mert utána ne csodálkozzunk, ha váratlan események történnek.
Na, pont ugyanezt akartam kérdezni, hogy a legmelegebb időben is szinte folyamatosan látok például futókat a Margit-szigeten, meg máshol is a városban, hogy ez egy extrém terhelés még egy jó kondícióban lévő embernek is szerintem. Hát,
nincs olyan, akinek erre, tehát az a néhány olimpikon, vagy néhány világbajnokságra készülő sportoló, aki éppen emiatt egy olyan országba fogja ezt a terhelést megtenni, annak is olyan aránytalan veszedelem, hogy nem, szóval egyszerűen orvosi értelemben, egészségügy szempontjából, ezek olyan felfoghatatlan történetek. Tehát olyan lehet az embernek, nem akarom az emberek a saját példáját mondani, de azért mégiscsak fogom mondani, én ezért hagytam abba a teniszezést, és tértem át egy teremsportra, mert nem lehetett gyakorlatilag a nyári időszakban nem lehetett fizikai aktivitásomat végeznem, mert annyira meleg volt a pályám.
Kimondhatjuk, hogy ez a squash, vagy ezt tartsuk
titokban? Kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag én 15 évvel ezelőtt emiatt kezdtem el fallabdázni, és végül is, ha már az ember mondja, hogy hiszen időjárás független, mindig 22-23 fok van, és ezekben a helyeken lehet az embernek fizikai aktivitást végezni. Tehát nem az a feladat, hogy a teniszpálya, hát fizikailag rosszul van az ember, máshol is meg lehet izzadni. Szépen.
Én még egy 2 percre a beszélgetésünk végén visszatérnék az eredeti témánkhoz, a vérnyomásra és a pulzus működésre. Vannak arra vonatkozó kutatások, amik megmutatják, hogy hogyan befolyásolják a környezeti ártalmak a vérnyomást és a pulzus működést?
Hát nem kevés olyan vizsgálat van, amikor egyértelműen igazolták azt, hogy mi az, ami a pulzus és a vérnyomás szabályozására közvetlen módon hat. Hát vannak, ahogy említettem, a rövid távú hatások, és ezek között ugye nagyon szépen lehet mondani, mondjuk az alvási apnoe, ami nagyon jelentősen befolyásolja az ember vérnyomását. A pulzus számot nagyon jelentősen befolyásolja a test, mondjuk a bármilyen lázas megbetegedés. És nyilván ehhez, ha hozzáteszünk bármiféle hőmérséklet ingadozást, olyan kardiál, tehát olyan szíveredetű terhelést okoz, ami messze aránytalan azzal, hogy az ember egy kicsikét is kimenjen a szabadba. Folytathatnám a pulzus, hogy mi minden befolyásolja. Hát szinte nincs olyan, ami a szimpatikus idegrendszerre nem hatna. A betegségek bármelyik folyamában, ugye szoktuk mondani, még harmadéveseknek tanítjuk az egyetemen, ugye, hogy egy hőmérséklet fok emelkedése az 10-zel emeli a pulzus számot. Tehát nyilvánvalóan a szívnek bármiféle betegsége, a színuscsomónak a bármiféle betegsége az jelentős mértékben növelheti a ritmuszavarok kialakulását. És onnantól fogva a végtelenül megszaladó szívritmus, szapora szívműködés, és abból kialakuló akár egy össze-vissza menő szív, abból lehet egy pitvar fibrillációval, tehát amikor teljesen össze-vissza kalimpál az ember szíve, mind-mind olyan veszélyeket rejt, amit nagyon gyakran nagyon nagy meleg provokálhat. És hát persze ugyanúgy a hirtelen kialakuló hűvösség ugyancsak ilyen szempontból hát rendkívül kedvezőtlen.
A beszélgetésünk arról szólt, hogy a vérnyomásra és a pulzusra hogyan hat a hőingadozás. Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy egy tanácsot kérek öntől. Ha a hallgató között van olyan, aki vérnyomás problémával küzd, akkor ő hogyan készüljön a nyaralásra? Mi van akkor, hogyha már bekövetkezik a nagy melegben egy vérnyomás ingadozás, akkor mit kell tenni, de hogyan lehet elkerülni, ez talán még fontosabb.
Talán azzal tudnánk zárni ezt a beszélgetést, hogy bármennyire is furcsa és szokatlan az ember számára ilyeneket mondani, de az emberek nagy részét mégiscsak el tud vinni magával egy vérnyomásmérőt. Azok a rosszul létek, amik a legváratlanabb pillanatokban, akár egy kis vérnyomásmérőst, akár egy bármilyen körülmények között érkezhet egy rosszul lét. A hasonló tüneteket járó emelkedett vérnyomás és alacsony vérnyomás, magas és alacsony pulzus, vagy kis és szapora pulzus között nem tud másképp különbséget tenni, mintha ezt megmérjék a szakma szabálynak megfelelően. Ha előzetesen a kezelőorvosával nem tisztázta, hogy milyenkor az aktuális teendő, akkor természetesen föl kell, hogy hívjon valami szakembert, ami mégiscsak tud segíteni. Ha egyik sincsen is egyedül vagyunk, akkor mi a teendő? Hát nyilván az első körben, amikor valaki mégiscsak azt jelezte, vagy ő saját magának azt észlelte, hogy emelkedett vérnyomás értéke van, akkor az adott vérnyomás csökkentőkből valamelyiket meg kell dupláznia. Ezt azért nagyon nehéz megmondanom, hogy melyiket, mert jelenleg közel 800 vérnyomás csökkentő van Magyarországon, és ugye ezért nagyon bízom abban, hogy mindenki megbeszéli a kezelő orvosával, hogy az adott pillanatban melyik az, ami számára az optimális, ami ez ilyenkor hozzányúlhat. És ugyanez érvényes alacsonyabb értékek esetén, melyik az az érték, melyik az a gyógyszer, melyik az a szám, amelyiknél hozzá kell, illetve hozzá szabad nyúlni ezekhez a dolgokhoz. Sajnos a képzett beteg, nem a túl képzett, de a képzett beteg az orvos nélkül, amíg legalábbis a külföldön van és nem tudja elérni a kezelő orvosát, akkor muszáj, hogy egy kicsit saját maga orvosa legyen.
Dr. Barna Istvánnal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának főorvosával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője volt. Pár perc múlva folytatjuk, előtérben továbbra is az egészség, maradjanak velünk.